Romsics Ignác történész egyetemi tanár, az Inforádió arénájának vendége. Ez a korbács és kenyér cukor politikája, ez elég volt ahhoz, hogy 57 elejére, közepére az eredeti rendszer visszaálljon. Karácsony Gábor író ült itt tegnap, és azt mesélte, hogy amikor kijött a börtönből, őt megdöbbentette, hogy mennyire megváltozott minden, mintha az emberek elfelejtették volna a forradalmat.
Hát az a kérdés, hogy mikor jött ki a börtönből. Lehet, hogy az az általános amnestiával, akkor ez már a 60-as éveknek az eleje.
57.
57-ben már kijött a börtönből?
Igen, úgy emlékszem, igen. De lehet, hogy most tévedek, hogy nem kérdezzem megint.
Szóval nem, hát itt több mindent tisztázni kell. Tehát először is, akik a forradalom alatt aktívan angazsálták magukat és részt vettek a forradalomba, azoknak egy olyan személyes emlékük volt erről, amit valószínűleg túl általánosítottak, és azt gondolták, hogy mindenki úgy gondolkodik, mint ahogy ők. Én azonban úgy látom, olvasva a dokumentumokat, de hát gyerekként vissza is emlékezve erre, hogy itt nem arról volt szó, hogy akkor már másfél milliós Budapest lakossága egy emberként harcolt volna a szovjet tankokkal szemben. Itt a felkelőknek a száma az 10 és 20 ezer között mozoghatott körülbelül, ami nem kevés, mert hát mindig egy kisebbség az, amely az aktív, az önfeláldozást és a harcot vállalja, és egészen biztos, hogy emögött a kis harcos csoport mögött egy nagy támogatói kör van. De volt a passzív, kiváró álláspontra helyezkedő embereknek a száma is, különösképpen vidéken is például. A parasztság még a társadalomnak az 50%-át adja, a parasztság, mint olyan, aktívan nem mozdul meg. Élelmiszert küld a fővárosba, tehát a rokon szenvét kinyilvánítja, de én gyerekként ennek tanulja voltam, amikor egy szétlőtt mentőautó megjelent a falunkba, és embereket akart toborozni, hogy jöjjenek fel Pestre harcolni. Senki nem jött föl harcolni, de adtak kacsát, meg libát, meg egyebet, élelmiszert küldtek föl, de ezt a kockázatot, hogy följönnek, ezt nem vállaltak. Na most ugye, hogy megváltozik a hangulat. Tehát azok után, hogy ugye a szovjet hadsereg letiporja ezt a forradalmat és ezt a szabadságharcot, és azok után, hogy elmegy 200 ezer ember, azok után, hogy letartóztatnak 20 ezer embert, azok után, hogy kivégeznek több mint 200 embert. Hát mit csináljon a magyar társadalom? Tárja szét az ingét a mellén, és azt mondja, hogy lőjetek, de kollektíve legyen 10 millió ember öngyilkos. Hát élnie kell valahogy. És a Kádár rendszer ennyiben nem restaurációja volt a Rákosi rendszernek, hanem az kezdetektől az volt a Kádár filozófiája nagyjából, idézőjelben mondva a filozófiát, hogy az embereket, az emberek túlnyomó többségét nem a politika általános nagy kérdései érdeklik, hanem az emberek jól akarnak élni, vagy enni akarnak, és nyugalomban akarnak élni. És azzal ezzel a kettős politikával, amit 57-től alkalmazott, hogy egyrészt a célcsoportokat keményen megbüntette, és ezáltal megfélemlítette a társadalmat, de ugyanakkor engedményeket is adott neki, elérte azt, hogy ez a társadalom úgy a történteket úgy magyarázta magának, hogy nincs lehetőség a szovjet táborból való kiugrásra.
De az emberek mégis jártak, ez akkor már nem, szabadni fél órákra. Tehát azt egy értelmes ember nem éltem át, nem tudtam. Igen. Csak gondolom, látta, hogy ez hülyeség. A családban belül sem voltak az ellenállásnak.
Nézd, ha egy korábbi történelmi korszakban visszagondolunk, hát nagyon valószínű, hogy 1526 után, vagy 1541 után a magyar embereknek a túlnyomó többsége nem rajongott a török jelenlétéért. A török mégis itt volt 150 évig. Tehát vannak helyzetek, vannak feltételek, amelyek között egy közösségnek léteznie kell. És 1956 után úgy látszott, hogy az orosz jelenlét az egy tartós feltételrendszer. És az, amit ugye Szegfügyula 1947-ben mondott, nagyjából erre a helyzetre, hogy itt egy új török hódoltság, egy hódoltsági állapot kezdődik, csak a török hódoltsághoz képest az a különbség, hogy ez nem 150 évig fog tartani, hanem 500 évig. Ez volt 56-nak a tanulsága. Ez Szegfű már 45 után nagyjából prognosztizált egy hosszú török meg hódoltsági állapotot, de a magyar népnek jelentős csoportja ezt különböző okokból ezt nem hitték el. Azt hitték, hogy ki lehet ebből lépni, lehet ezt változtatni. 56 és ami utána következett, az azt mutatta, hogy nem lehet, hanem ezeken a Szovjetunió által meghatározott kereteken belül lehet egy kicsit élhetőbb, vagy rosszabb változatát megteremteni annak, ami történt. És ebben a kontextusban, ebben a megközelítésben a Rákosi rendszer kétségkívül a magyar társadalom szempontjából rosszabb volt, mint a Kádár rendszer. A Kádár rendszer a megtorlásokat követően egy olyan kompromisszumrendszer dolgozott ki, amelyben valahol a hatalmi elit is, a társadalom is, az oroszok is benne voltak. Ezt senki nem gondolta azt, hogy ez a legjobb, amit el lehet képzelni. Az adott kereteken belül gondolták úgy sokan, hogy ennél többet valószínűleg nem lehet elérni.
Érezhető az első pillanat, amikor ez kezd lazulni, amikor már szignifikáns magyar ember gondolja azt, hogy hát látom, hogy élnek Nyugat-Berlinbe, Németországba, van televízió, olvasok külföldi újságot, hallgatok rádiót, ez másképp is működhet? Nyilván nem volt olyan nyolc ez.
Ezt mindig gondolt, ezt azért az emberek nem voltak hülyék. Tehát ezt mindig gondolták, hogy ez másként is működhetne. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ne tudták volna az, hogy másként is tud működni a világ, de hát a szovjet hadsereg egy adottság volt.
Laktanyáikban néha stoppoltak autót, és akkor mentek.
Hát igen, de pontosan arról szólt 56, és éppen ezért egyébként ez fontos dolog, hogy nem legenda, hanem az 1956. október 30-i határozatnak megfelelően Magyarországnak épp úgy fölajánlott a Ruscsov a 60-as évek elején, mint a románoknak, hogy kivonják a szovjet csapatokat, amennyiben ezt kívánják. Kádár ezt nem akarta, hogy kivonják, és nem. És ez nem véletlen volt, ez egy végső, nem kellett a szovjet csapatoknak az utcán mozog és állandóan rettegésbe tartani az embereket. Az elég volt a jelenlét és a tudat, és a Kádár szempontjából is, hogy itt a végső biztosíték. Amihelyt ez a végső biztosíték megszűnt, és ez 89 volt, egyből világ, vagy 88-89, egyből látszott, hogy a rendszer megrogyan, összeomlik, és innentől kezdődően a saját lábán nem tud megállni. Tehát ezt az egész 45 utáni magyar történelmet nem lehet elképzelni csak úgy, vagy reálisan szerintem, hogy ez egy megszállt ország volt. És a mozgás teret, a megszálló hatalom emberei jelölték ki. Ez nem ugyanaz volt Ruscsov alatt, Brezsnyev alatt, mint Sztálin alatt, ez maga is változott, és ez is változó lehetőségeket biztosított Magyarországnak. De ezen belül, mert hiszen Ruscsov alatt is, vagy Brezsnyev alatt itt egy Huszák, volt itt egy Valtrublik, volt itt Ceausescu és Kádár, tehát ezen belül is az egyes szatellit országoknak volt bizonyos döntési lehetősége és mozgástere, és ebben a kontextusban a szomszédállamokhoz viszonyítva bizonyult a kádárizmus élhetőbb a korát, a Rákosi korszakhoz, és paralel a vele egyidejű létező Ceausescu vagy a Huszák rendszerhez is. És a magyarok nem azt gondolták, hogy ez a csúcs, hanem azt gondolták, hogy az adott rendszeren belül lehetséges, vagy valószínű, hogy ez az elérhető optimum.
Van arra valamilyen adat, hogy a rendszervezetői Kádár János és az MSZMP milyen jövőt képzelt el saját magunknak? Hittek a világkommunizmusban? Vagy ki akarták húzni, ameddig lehet?
Hát itt nehéz erre, vagy nem is lehet egy általános érvényű választ adni, mert valószínűleg más itt a helyzet generációsan is. Tehát más itt a válasz akkor, ha Kádárról beszélek, aki fiatal korában eléggé iskolázatlanul nyilvánvalóan egy ideig hitt a kommunizmusban, mint egy világ megváltó eszmében. Valószínűleg, hogy az 50-es években, a börtönévek alatt és azt követően ez a hite megváltozott, és a 56 után nem annyira egy világ megváltó kommunistaként, mint inkább egy pragmatista józan politikusként viselkedik, és de hát lehet, hogy ebben nincs igaz, én azt gondolom, hogy a kádárizmus annyiban volt jobb, mint más államszocialista rendszerek, amennyiben az államszocialista doktrinától eltért egyébként a reformokkal. De hogyha így közelítek mondjuk egy következő generációhoz, egy Pozsgai Imréhez, vagy akár egy Berec Jánoshoz, ott nyilvánvalóan azok valószínűleg már kezdetén is 50 után nem nagyon hittek egy olyan messianisztikus szerepben, mint amivel a Horthy korszakban egy kommunista hihetett, és hogyha a harmadik generációt nézem, azokat a technokratákat, akik a 70-es évek végén és a 80-as évek elején jönnek föl, lesznek KB titkárok, miniszterhelyettesek, miniszterek, és akik egyébként a mai napig is itt élnek közöttük. Az ő esetükben megint más a válasz. Ők nyilvánvalóan ezt úgy fogták föl, valószínűleg, mint ahogy most ezt az imént elmondtam, pragmatista módon, hogy az adott kereteken belül tudunk politizálni, tesszük azt, amit tenni lehet, de nem hiszem, hogy a forradalomba vagy egyáltalán a kommunizmus világ megváltó eszmébe hittek volna.
Jó, Zsigmond, köszönöm szépen.